Elul hónap közepén járunk a zsidó naptár szerint, és ez az a hónap, ami a polgári időszámítás szerint az utolsó hónap a zsidó időszámításban és a naptárban. Viszont a vallási naptár szerint a hatodik hónapnak számít Elul. Elul egy különleges hónap, és egy picit erről a hónapról szeretnék beszélni ma este, mivel benne vagyunk épp a közepében, és mik ennek a jellegzetességei. Hát először is minden nap Elul hónapban felhangzik a sófár hangja, hiszen a polgári zsidó időszámítás szerinti utolsó hónapban vagyunk, és készülünk a polgári időszámítás szerinti új évre, vagyis Rosh Hashanára, és a sófár hangja tulajdonképpen mindig felszólít és emlékeztet a megtérésre, a dolgaink rendezésére, és azért is játszik különös szerepet Elul hónap, mert pontosan az önvizsgálatról, egy kicsit a magunkba nézésről, egy picit a megállásról, egy kicsit az odafigyelésről szól. Odafigyelni egymásra, de leginkább odafigyelni Istenre. Hiszen a Rosh Hashanát követő időszak az, ami tulajdonképpen meg fogja határozni az új hónapot és az új évnek az első hónapját a polgári időszámítás szerint, ez pedig a Jom Kipur, az engesztelés napja. És bármennyire Rosh Hashanával indulunk, az új évvel, és köszöntjük most már az 5781. évet nem sokára, mégis ami központi szerepet játszik ebben az első hónapban, az a Jom Kipur lesz. És ezért kell sokkal inkább beszélnünk Elul hónapról vallási tekintetben, hiszen a vallási naptár szerinti időszámításban, ugye ez a hatodik hónap, és készülünk a hetedik hónapra. Ezeknek is mind valamilyen szinten jelentésük van, hiszen a hatos az mindig az emberi számra vonatkozik, az ember száma, az emberi aktivitás, az emberi tevékenységnek a száma, és a hetes pedig az isteni szám. És ez is jelzi vallási tekintetben a hónapok számozása, hogy tulajdonképpen mi is történik, és mivel töltődik meg maga a hónap. Hiszen Jom Kipur teljességgel az isteni hónapnak nevezhető, amikor is Isten ítélő széke előtt megjelenik mindenki, és dönt az örökké való az ő sorsuk felől. Így aztán Elul hónap az emberi aktivitásra helyezi a hangsúlyt, az emberi tevékenységre és arra, hogy mit tesz az ember. Valahogy hangsúlyosabbá válnak a cselekedetek, és egyre inkább hangsúlyossá válik az egymáshoz való viszonyulás is, de leginkább az ember és Isten közötti viszony lesz hangsúlyos. És erre szólít fel a sófár hangja. Ami viszont kevésbé ismert ebben a hónapban, hogy tulajdonképpen a reggeli és esti imakor imádságok alkalmával, tehát a mindennapi imákban, hiszen egy vallásos ember minden nap elmegy a zsinagógába, vagy most, ha nem teheti meg ugye járvány miatt, de minden nap háromszor imádkozik, és a reggeli és esti imában minden nap elhangzik, tehát napi kétszer, a 27. zsoltár. Ez azért érdekes, mert azért 28 napon keresztül kétszer mindig elmondani ezt a zsoltárt, ez valahogy az emberbe szinte beleivódik, és a napjai részévé válik, hiszen így indítja a napot, és így zárja a napot. Erről a 27. zsoltárról már nagyon sok szó esett, és nagyon gazdag ez a zsoltár. Tulajdonképpen minden verséről lehetne egy külön alkalmat tartani. Elolvasom ezt a 14 verset, és kiemelnék belőle egyet, ami nagyon megérintett Elul kapcsán. 27. zsoltár, Dávidé. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, szorongatóim és elleneim, ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem, ha bár hadd támad reám, mégis ő benne bízom én. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak, és én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak, irgalmazz nékem, és hallgass meg engem. Helyetted mondja a szívem, az én orcámat keressétek, a te orcádat keresem, ó Uram. Ne rejtsd el orcádat előlem, ne utasítsd el szolgádat haraggal. Te voltál segítőm, ne taszíts el, és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene. Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Taníts meg engem a te utadra, ó Uram, vezérelj engem egyenes ösvényen az én üldözőim miatt. Ne adj át engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erőszakot lihegnek. Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Érezhető ebből a zsoltárból, hogy minden benne van. Benne van a kérés, benne van a vágy, benne van az, hogy mennyire jó lenne Istennel együtt járni, és ugyanakkor benne van a bizonyság is, hogy én pedig Istenben bízom. És nagyon sokrétűen kifejezi tulajdonképpen ember és Isten kapcsolatát az ember szempontjából. Benne van egy reménység is a jövőt illetően, de van benne egy bizonyosság is, ami a múltból táplálkozik. Ugyanakkor mégis van benne egy állandóság. És ezt az állandóságot, ezt a negyedik vers fejezi ki talán a legjobban. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. És ez volt az a vers, ami Elul kapcsán nagyon megérintett, hiszen minden, ami ezután jön felsorolásként, az tulajdonképpen ennek a kibontása. Egyet kérek az Úrtól, és azért esedezem. És a héber szöveget, ha megnézzük, akkor ott úgy szerepel, hogy egyet kértem az örökkévalótól. Csak egy kérésem van az örökkévalóhoz. Arra vágyom, hogy lakhassam az örökkévaló házában, életem minden idejében, hogy láthassam az örökkévalónak a kedvességét, és hogy szemlélhessem az ő templomát. Egyet kértem, és arra vágytam. És most fel lehetne tenni önmagunktól is a kérdést, hogyha már egyszer Elul hónapban vagyunk, és önvizsgálatról is van szó, és tényleg arról, hogy milyen is az Istennel való kapcsolatunk, hogy én mit kérek? Nekem mi az egy kérésem? Ha Istentől most lehetne kérni, de csak egyet, mit kérnél? Mi lenne az az egy kérés, amiért esedezel, ami után vágysz, amit kívánsz, amit nagyon-nagyon szeretnél? Mi az az egy? Nem három kívánság, hanem egy. Mi az az egy kérés, amit a szíved mélyén a leginkább kívánnál? Jaj, ha a férjem megtérne, végre már, akkor helyre jönne a házasságom, és minden rendben lenne. Jaj, ha azt a hitelt ki tudnám fizetni, akkor nyugodtan élhetnék végre boldogan. Jaj, ha már megkapnám azt, amit régóta vágyok, hogy meglegyen, akkor megelégednék. Mi az az egy, amit kérünk? És általában, hogyha belegondolunk, mindig valami olyat kérünk, ami nincs. Legalábbis azt gondoljuk, hogy nincs a birtokunkban, és mindig valami olyan helyeződik a hangsúly, ami kicsit a részünk, kicsit úgy hozzánk tartozik. Család, egzisztencia, hivatás, azoknak a rendeződését, a helyreállását, vagy esetleg önmagunknak a helyreállását, hogy jaj, még jobban meg tudjam érteni, mondjuk teszem azt Isten igéjét vagy törvényét. De hát az is a részünk, tehát önmagunk, saját magunk birtoka. Tehát mindig valami olyanra fókuszálódunk, amit tudunk birtokolni valamilyen szinten a tulajdonunk. Itt viszont egész mást kér Dávid. Egyáltalán nem azt kéri, ami hozzá tartozik. Semmi olyat nem kér Istentől, amire neki van fennhatósága, vagy jogosultsága, vagy tulajdona, vagy birtoka. Egyetlen egyet kér, hogy lakhasson az úrházában élete minden napján. Ez azért is érdekes, mert ugye tudjuk azt, hogy ha az úrházának a templomot tekintjük, akkor itt még sehol nincs templom. Hiszen majd csak Salamon, a fia lesz az, aki felépíti. Bármennyire vágyott is Dávid arra, hogy ő felépítse Istennek a templomát, mégsem történt meg. De vajon Dávid erre vágyik? Erre a templomra gondol? Ez az úrháza, ami majd szépen felépül, és csodás pompája lesz, és gyönyörködhet benne, látható módon, aranyozott és a legszebb a Közel-Keleten? Ebben akar gyönyörködni? Ebben akar minden nap részes lenni? Vagy valami egész másról szól? Az Úr házában lakozás megtörténhet már a Dávid életében is. Hiszen nem a salamoni templomról van szó, bármennyire az szerepel a mondat végén, hogy gyönyörködhessek a templomban. Hanem arról az állandó jelenlétről, melyről Isten biztosította őt, hogy vele lesz, és nem hagyja el. Hiszen a ház az mindig a jelenlétre összpontosul, abba lakozik valaki, és nem véletlenül mondja Dávid azt, hogy az úrházában szeretnék lakozni. Nem csak bemenni meg kijönni, hanem lakozni. Nem csak egy órát eltölteni ott, hanem lakozást venni. Ez a lakozás ige a héberben annyit jelöl, hogy hosszan időzni. Ott lenni, ott eltölteni az időt, tulajdonképpen egy folyamatot, egy végtelenséget mutat. Nincs vége az Istennel való kapcsolatnak. Nem olyan, hogy egy nap van egy órám, és akkor most gyorsan meghallgatunk egy tanítást, meg gyorsan elolvasunk egy igeszakaszt, és utána megyünk tovább. Hanem állandóan Istennel van. Még akkor is, ha dolgozik, munkája van, csinálja a napi rutint, akkor is. Mert bent van a házban. És a házon belül mozog, és a házon belül csinálja és éli a hétköznapi életét. De az a ház Istennel van együtt, mert az Úr házában van. És itt tulajdonképpen nincs is másról szó, mint arról, hogy szövetségben vagyok Istennel. Igen, vele élem az életemet. Napi szinten, napi 24 órában, bármilyen furcsa, de vele van. Nem kér mást. Nem kéri azt, hogy megértsem az akaratodat. Nem kéri azt, hogy mindig a te vezetésedben legyek. Nem kér mást. Ezt az egyet kéri. És azért kéri ezt az egyet, mert ha ebben lakozik, ha egy állandó kapcsolatban van Istennel, akkor a többi majd jönni fog. Akkor majd meg fogja érteni, amit nem ért, akkor majd lesz aktuális helyzetben vezetése, hiszen együtt időzik Istennel. A kérdés az, hogy együtt tudunk-e időzni Istennel? Vagy csak időszakonként vagyunk úgy találkozási pontban, általában akkor, amikor valami kérésünk van? Hogy de jó lenne ez, vagy az, vagy amaz, vagy időnként, mikor hálaadásunk van, de hogy meg tudjuk-e élni azt, az állandóságot, ami egy folytonosság Istennel. És az Elul hónap pontosan erre hívja fel a figyelmet, hogy a lényeg itt van, egy folytonosságban lenni együtt Istennel lakozni az úrházában, nem csak beugrani az úrházába, nem csak eljönni, meglátogatni, hanem lakozni az úrházában, kivel? Hát a ház urával, az úrral. És ezután, a lakozás után azért még van néhány kérés, de összességében erre épül ez a kettő, ami ezután jön. Lakozhassam az úrházában életem minden idejében, vagyis életem minden napján, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Az héber szöveg annyit mond, hogy láthassam az Úrnak a kedvességét, figyelhessek az Úrnak a kedvességére, nem a szépségére, hanem a kedvességére. Ez egy olyan szó, ez a noám, ami rokonságban áll a keggyel, a kegyelemmel, az irgalommal, a szeretettel, hogy figyelhessem az ő szeretetét. És felmerül az emberben a kérdés, hogy szoktunk-e figyelni Isten szeretetére? Látjuk-e azt? Mert elég sokszor másra figyelünk, másra fókuszálunk. Napi aktuál politikára, napi aktuál egyházpolitikára, legyen az zsidó, keresztény, muszlim, teljesen mindegy. Mindig másra figyelünk. De vajon látom-e, figyelem-e az Isten kedvességét, a kegyelmét, a hozzám fordulását, amiben minden benne van, ebben minden benne van, a gondviseléstől kezdve, a szereteten át, a törődés, minden. És azt mondja, hogy ha az Úr házában lakom életem minden napján, akkor figyelem az ő kedvességét. És a ma embere, főleg egy olyan helyzetben, amit már pár hónapja megélünk, mindig másra figyel. Mindig figyeli az aktuális aktív fertőzöttek számát, mindig figyeli, hogy most éppen hol vannak lezárások, mindig figyeli, hogy mi történik a világban, de valahogy sokszor elfelejtünk figyelni arra, hogy Isten kedvessége hogyan jelenik meg a saját életünkben. Márpedig jelen van. Márpedig ott van, hogyha az ő házában lakozom, akkor az ő kedvességében vagyok benne. És figyelek-e erre a kedvességre? Ez a szó azért is érdekes, mert azt is jelenti a figyelésen túl, hogy választani valamit. Hát én már mit válasszak? Kit válasszak? Válasszam ezt? Igen. Választom ezt. Választom azt, hogy figyelek erre a kegyre, a kegyelemre. Figyelek erre a gondviselésre, figyelek erre a szeretetre, figyelem azt, hogy ő hogyan alakítja az én életemet. És ezt választom, mert ha valamire figyelek, azzal választom is azt, amit az a valaki képvisel. Ha Istenre figyelek, akkor az ő útját választom ezzel. Ha másfele figyelek, akkor azt választom. De akkor abban a házban is fogok többet időzni, hiszen a figyelmemet más köti le. Ha viszont az örökkévaló házában, vagyis az ő szövetségében ráfigyelek, akkor ezzel őt választom. És itt is kijön Elulnak a jellegzetessége, a választások, hogy mit választasz, melyik utat választod, hiszen hamarosan jön az az időszak, amikor a zsidó hitvilág szerint Isten bepecsétel minket, vagy a jók könyvébe, az élet könyvébe, vagy a rosszak könyvébe, a halál könyvébe, és lehet választani az életet, vagy a halált. És az egész tóra, ha visszatekintünk, tulajdonképpen erre fog felépülni. Választ életet, vagy halált. Mit választasz? Amire figyelsz, amire a figyelmed irányul, oda fog esni a választásod. Ugyanakkor az is érdekes ebben a figyelésben, hogy ebben a szóban benne szerepel a Héberben az a jelentése is, hogy egy szövetség, egy szerződés. És megint ott vagyunk a szövetségkötésnél, a szerződésnél, hogy igen, ha én valahol lakozom, akkor azzal vagyok egy szövetségben. Azzal kötöttem szövetséget, arra figyelek, őt választottam. És választottam az Úrnak a kedvességét, ami jelen van az én életemben is. A másik pedig egy újabb érdekes szó, a gyönyörködés. Gyönyörködni az ő templomában. Hát hogy gyönyörködjünk abban, ami még fel sem épült? Vagy akkor milyen templomban gyönyörködünk, és egyáltalán milyen gyönyörködésről beszélünk itt? És itt egy nagyon érdekes szó szerepel a héberben, mert annyit jelent, hogy keresni, megvizsgálni, átvizsgálni, kutatni. Vagyis kutatom, keresem az ő templomát. A temploma pedig mindig magában rejti a sehinát, vagyis a jelenlétet. Keresem és kutatom. És megvizsgálom. Ugyanakkor ez a szó még annyit is jelöl, hogy őrizni. Őrzöm azt, amire figyelek. Őrzöm azt, amiben vagyok. És talán érezzük ebből az egyetlen egy igeversből, hogy három olyan ige szerepel benne, ami nagyon erős aktivitásra ösztönöz. Még a lakhatás is, hiszen lakhassam az egy olyan passzív állapotnak tűnik, de nem. Mert hogy lakhassam az Úrházában, ez egy nagyon aktív cselekvést igényel. Hogy figyelj, hogy őrizd, hogy ápold és fenntartsd ezt a kapcsolatot. Minden egyes kapcsolatot tudja jól az ember, hogy ápolni, fenntartani kell ahhoz, hogy működjön. Az nem csak úgy van magától, azt nekünk kell táplálni. Akár egy házasságot is táplálni kell a szeretettel, az odafigyeléssel, az egymásra figyeléssel. Az egymásra figyeléssel, törődéssel, választással, őrzéssel. És ugyanígy egy közösséget is. Nem csak az van, hogy hát majd Isten oltalmába helyezzük, átadjuk, vigyázzon rá, és mindenki, bocsánat, tojik a másikra, hogy mit csinál, hanem őrizzük, figyeljük, ápoljuk, mi van a másikkal. Figyelek a másikra, választottam a másikat, és őrzöm a másikat, hogy ne eshessen baja. És ez a fajta aktivitás úgy gondolom, hogy minden emberi kapcsolatunknak az alapja, de leginkább az Istennel való kapcsolatnak is az alapja. Minden rajtunk múlik, és az elmúlt időszakban elég hangsúlyosan a heti szakaszokból is ez az üzenet jött át számomra, hogy minden rajtunk múlik, hogy hogyan alakul. Persze ki kell menni, vissza kell menni a kiindulási ponthoz. Mi az az egy, amit kérek? Mert amíg azt kérem, ami a saját birtokom és a saját kis fenségterületem is az álljon helyre, addig ez nem valószínű, hogy érvényesülni tud. De ha azt kérem, ami tőlem teljesen független, hogy abban hagy legyek aktív, hogy abban hagy mutathassam meg a szeretetemet, a hűségemet, a ragaszkodásomat, akkor ez mind meg tud valósulni. Valahogy elúl hónap arra sarkalja az embert, hogy egy kicsit lépjen ki önmagából. Lépjen ki a saját határaiból, a saját felségterületeiről, saját maga birtokolt kis részekről. És egy picit kerüljön úgymond idézőjelbe téve más dimenzióba, más síkról lássa meg a saját életét. Próbáljon fentről tekinteni a saját életére. Ne a napi problémák szintjén ragadjon le, hanem lépjen egy szinten feljebb, és úgy nézze a saját életét. És ha így tekint rá, akkor talán ki tudja mondani azt, amit Dávid, egyet kérek. Nem hármat, ötöt, tizet, és jön a lista, hogy mit kérek Istentől, hanem egyet kérek. És az az egy is tőlem független. hogy csak hagyd legyek veled abban a szövetségben, abban az eredetiben, amit te elterveztél felőlem. És utána a többi már jön, úgymond magától. Úgymond magától, hogy egyértelmű lesz, hogy figyelek rád, hogy téged választottalak, Uram. Egyértelmű lesz, hogy őrizni fogom a szövetséget, őrizni fogom a hajlékodat. És valahol, ha ez működik, és a helyén van, akkor az összes többi kérés 14. versig működik, és a helyén lesz. Akkor ő meg fog védeni, akkor ő kiterjeszti rám a kegyelmét, akkor megtanítja, hogy melyik utat mikor válasszam, feltéve, ha csak egyet kérek az Úrtól, és azt, amit itt Dávid. Lakhassam az ő házában életemnek minden idején. És kívánom, hogy még elúl hónap hátra lévő részében valahogy tudjunk erre összpontosítani. Mi az az egy, amit kérek? Vajon ezt az egyet kérném én is? Hogy semmi más nem kérek, csak lakozhassam az Úrházában, és a többit majd ő megadja. Semmi más nem kérek, csak te légy velem, és a többi majd jön. Mert sok esetben van az, hogy mi a többit kérjük, és elfelejtjük ezt az egyet, hogy csak ő legyen velem. Pontosabban, csak én legyek vele. Hogy csak én lehessek ott vele. Hogy lehessek az ő házában életem minden idején. Elúl a számadásnak a hónapja, a felkészülésé, a sófár hangjának a hónapja, minden nap az ember egy kicsit úgy beleborzong, amikor hallja a sófár hangját. Ez egy nem egy lágy fúvola, nem olyan kellemes, édes motivumokat dudolásznak rajta, ami úgy álomba ringatja az embert, hanem igencsak felébreszti és felserkenti, hogy keljen már fel, ébredjen már föl ebből a tunyaságból, ebből az elpuhult állapotból, és egy kicsit összpontosítson, hogy mi a fontos, ki a fontos. És itt nem arról van szó, hogy most gyorsan lelkiismeret furdalást kell csinálni, hogy a múltkor nem mentem el az alkalomra, vagy éppen nem tudtam meghallgatni az ige hirdetést, mert nem erről van szó. Hanem arról, hogy az állapotom milyen. Nem egy bizonyos időszakra vonatkozik ez a rész, hanem az állapotom milyen. Rendben van. Akkor jó, akkor adj hálát, akkor örülj neki, hogy ott tudsz lakozni az Úr házában. Akkor boldog vagy, mert el tudod mondani, hogy gyönyörködsz az ő kegyelmében. És boldog vagy, mert el tudod mondani, hogy figyelsz és őrződ. És egyszerűen jó az életed, szép az életed, működik az életed. De ha van olyan pont, amikor az ember érzi, hogy most hát elvetettük a súlykot más irányba, akkor van lehetőség mindig a visszatérésre, és a sófár hangja pontosan erre hív fel, hogy mindig van visszaút. Mindig van visszaút, hogy tudd, hogy mi az az egy, amit kérsz az Úrtól. Hát tudd, mi az az egy, amit kérsz az Úrtól.